Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, és a távolból köszönti Önöket Cibóka Gabriella.
Szia Viktor!
És Dankó Bence.
A hallgatókat is köszöntjük.
A mai fő témánk az idősödő fogyasztók fogyasztási szokásai. A vendégünk virtuálisan dr. Törőcsik Mária lesz, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának egyetemi tanára. A platformírek között szó lesz arról, hogy a Facebook összevonja az Instagram és a Messenger üzenetküldő rendszereket. Aztán beszélünk a Nestlé és a Spar környezettudatos kampányáról, majd az egyszer volt pálinka termékcsaládról, amelyen zenekarokat segítenek. Beszélünk a Jägermeister Brass Bandről, a Sberbank Magyarország ZRT új image kampányáról, a Master Good új spotjáról és a Telekom két motivációs kampányáról. Ez tehát az első témánk.
Az első egy elég izgalmas, már-már testimoniál jellegű kommunikáció, amit én nagyon kedvelek, hogy a Telekom tényleg sztoriba vágó történeteket dolgozott fel filmben. Az alaphelyzet ugye a kijárási korlátozások, amikor a lehető legtöbb vállalkozásnak meg kellett találni a digitális kommunikációs csatornáit, találtak három izgalmas történetet, megcsinálták filmben, szuper. Én azt gondolom, hogy talán a Telekomnak az utóbbi időben ez az egyik leginkább on-brand, a saját szolgáltatásairól, a saját márkájáról szóló filmje. Én ezt szeretem.
Néhány adással ezelőtt az egyik Rebrief epizódban beszéltünk ugye az Erste Banknak, a vállalkozóknak szóló kampányáról, ahol ugye az elégedett hálás ügyfélkör jelent meg tulajdonképpen, és itt ezzel szemben azok a kihívások elé állított valódi vállalkozók jelennek meg, és kerülnek tényleg a főszerepbe, akiknek ez a 2020-as év, ez bizony hozott kihívásokat, amit digitális újításokkal tudtak megoldani.
A tanulság ebben, hogy minden márkának javasoljuk, hogy találja meg az ügyfeleinek a sikersztoriait, hát abból lehet izgalmas filmeket forgatni. Közben van egy másik Telekom filmünk is,
amelynek főszereplője Hosszú Katinka. Nektek ez hogy tetszett?
Én szerintem ez egy klasszikus image film, tehát hogy a Telekom elkezdett egy új kis márkát felhúzni, ez a Giga Erős Net nevezetű almárka, ezzel próbálja meg ugye az 5G-s hálózatnak a kommunikációját fogyasztóiba elkezdeni, és ehhez csináltak egy klasszikus image filmet, Hosszú Katinka, ha valaki giga erős, akkor talán ő lehet az, látványos.
Igen, és ugye ezen a gigaerős internethálózaton belül is ez a tettek hálózata, és ehhez kapcsolódik a kisfilmnek a főszereplője Hosszú Katinka, aki amúgy, ahogy amikor a kisfilm indul, egy meglepően személyes élménnyel indítja a film narrációját. Innen vezeti fel a csapatmunka fontosságát, a családi hátteret és a digitális technológiák fontosságát ebben az esetben. Tehát itt tényleg azt mondhatjuk, hogy jól megválasztott karakterről beszélhetünk, akivel tud a néző azonosulni, egy jól megírt történetre van az egész felhúzva, és az anyag is amúgy elég látványosra sikerült.
A Master Good, mint az ország legnagyobb baromfi feldolgozott cégcsoportja, saját márkaként vezeti be és hirdeti a GMO-mentes feldolgozott csirkét. Ez az új jelszó, a GMO-mentesség. Aki esetleg nem tudja, génmódosítás nélküli csirke. Hát erre is született egy új spot.
Igen, itt ugye megint a hazatérés témája elevenedhetett meg a szemünk előtt. A főszereplő férfi karakterünk egy Master Good-os kamionnak int, és elindul erdőn, patakon, búzamezőn keresztül a pergünt hangjára hazafelé, és ez az idill, amiben ugye áthallásos módon és képi világban is ugye megjelennek a legfontosabb állítások a márkával kapcsolatban. Egy ajtónyitás zajára törik meg, amikor a katarzishoz érnénk normál esetben. Benyit a főszereplő a családi ház ajtaján, tehát hazaért, de szembesült azzal, hogy a család már elfogyasztotta az ételt, tehát lekésett az ebédről, mert ő túl sokat lírázott. Nálam ami kérdésként felmerült, hogy vajon megmaradnak-e a nézőben a termékelőnyök.
A Spotszemlink utolsó szereplője pedig nem más, mint a Sberbank, akik egy elég kínos spotot csináltak, egy ilyen kamu casting történettel.
Megpróbálták ugye azt a reklámos panelt alkalmazni, hogy vegyünk vicces, eltúlzott karaktereket, ezekkel hívjuk fel a figyelmet, és akkor ezekkel a vicces, eltúlzott karakterekkel szemben határozzuk meg így a márkát, meg így a céget, meg így a szervezetet. Csak itt, ha vicces, eltúlzott karaktereket rángatunk elő a nagy reklámos kulisszákból, meg bőröntből, meg a reklámos kelléktárból, akkor azt ne spóroljuk már meg, adjunk nekik egy történetet, hogy ők hogy jönnek oda.
És itt kerül képbe szerintem a verkfilm, mert hogy még nekünk is az értelmezéshez meg kellett többször nézni a verkfilmet, mert ott hangoznak el kulcsfontosságú gondolatok, ami kontextusba tudják helyezni magát a kisfilmet.
Menjünk a hírekre tovább, zenei szekcióval kezdjük, a Jägermeister Brass Band-del, amely ugye egy italmárka nevét kapta. Miért fontos ez, és miért fontos ez egy márkának, illetve milyen érzés egy ital nevét viselő zenekarban játszani? De erről talán majd a zenészeket kéne megkérdezni.
Hát nyilván ők így megnézték azt, hogy hány foci csapat viseli egy-egy nagy márkának a nevét, kezdve a Videotonnal talán, és lehet, hogy most ezt meghonosítják a zenei világban is, és akkor ezen túl lesz, nem tudom én, MOL tankcsapda együttes, meg Telekom Quimby.
Ami ezzel a hírrel kapcsolatban bennem felmerült, hogy ugye márkaként a Jägermeisternek az a küldetésük, hogy elhozzák az embereknek életük legjobb estéit, bulijait, és hogy ezért fontos számukra az élménymarketing, és ez egy valóban nagyon jó gondolat 2019-re, de hogy nálam ez felmerült, hogy vajon ez hogy tud releváns lenni 2020-ban, hogy tudja a Jägermeister idén is elhozni ezt az életérzést, amit tavaly.
Az egyszer volt pálinka termékcsalád megvásárlásával 4 hazai zenekart tudunk támogatni, név szerint a Hősöket, a Jónás Vera Experimentet, a Margaret Islandet és a Turbo zenekart.
Ez amúgy tökre nem szokványos, hogy ugye a pálinkák bevétele egy éven keresztül folyamatosan a zenekarokhoz kerül. És az viszont nem mindennapi az ilyen zene és márka kollaborációkban.
Becsülendő, hiszen egy vérzivataros időt élünk. Menjünk tovább, a Nestlé és a Spar karöltve idén egy olyan kampányon indult, melynek az a cím, hogy hogyan legyek környezettudatos vásárló. Végre vannak ilyen kampányok, egyre több ilyennel találkozunk. Hát igen, a környezettudatosság ugye kezdődik a csomagolásmentes termékekkel, vagy azzal, hogy vigyem magammal a kis vászontáskát, autóval, vagy gyalog, vagy biciklivel megyek vásárolni.
Egyébként nagyon jó, hogy megemlíted a csomagolásmentességet, mert igazából kicsit előre menekülés, kicsit válaszként értékeltem én a Nestlének meg a Spárnak ezt a filmét, hogy valahogyan reagálni próbáltak a csomagolás mentesség divatjára, és nekem ez elég izgalmas, hogy hogyan próbálják meg azt szakmailag elmagyarázni, hogy a csomagolás mentesség az talán nem megvalósítható, vagy nem tud működni? Mindenképpen szükség van csomagolt élelmiszerekre?
Vagy hogy milyen esetben van szükség?
És nekem ez a bajom ezzel a filmmel, hogy ez a kicsit szerecsenmosdatós hangulatú rész túl sok, miközben ez a film sokkal többet érne, hogyha már az elején és rövidebben elmondaná azt, hogyan kell szétválogatni a különböző csomagolásokat, hogyan lehet őket újra felhasználni. El tudom fogadni azt, hogy van egy csomó termék, amihez kell csomagolás, de próbáljunk meg egy ilyen szemléletformáló film esetében a teendőkre koncentrálni, és nem azt magyarázni, hogy miért egy utópia a csomagolásmentesség.
Térjünk akkor az egyetlen platformhírünkre, amelyben a Facebookról beszélünk, ugyanis a Facebook megtette egy olyan lépést, hogy integrálja két termékének, a Facebook Messengernek és az Instagram üzenetküldő szolgáltatásának a rendszerét. Én megnéztem ezt a kampány spotot, ami őszinte leszek, egy picit forgott a gyomrom, mert közben meg arra gondoltam, hogy elolvastam nemrég egy ilyen metaadatok gyűjtésével kapcsolatos cikket, ami megint csak ugyanide lyukadt ki, hogyan tudjuk minél hatékonyabban gyűjteni azokat a metaadatokat. Tehát itt most minden egy kalap alá, és igazából jöttek föl ezek a lehetőségek, hogy mi mindent tudsz csinálni, ez neked milyen jó, egy olyan zenét tettek alá, ami azt sugallja, hogy ez nekem mennyire iszonyatosan jó.
Ugye ez megint az érdekes helyzet, hogy a felhasználók érdeke az összefügg, egybevág azzal, ami a Facebooknak, ami ugye az Instagram üzemeltetője, szintén az érdeke. A felhasználók annak örülnek, hogyha könnyen tudnak akár Messengerből, akár az Instagram üzenetekből, akár Instagramos ismerőseiknek, akár Facebook Messengeres ismerőseiknek írni. A Facebooknak meg ugye sokkal gazdagabb információ forrása az, hogyha tudja követni egy adott Facebook profilhoz, felhasználóhoz, melyik Insta fiók tartozik, és gyakorlatilag két forrásból tudja nézni annak a felhasználónak az érdeklődését és viselkedését az online felületeken. Én azt gondolom, hogy ez egy logikus lépés volt, amit előbb-utóbb meg fognak tenni. Nagyon izgalmas, hogy a WhatsApp mikor kerül be ebbe a körbe. Ugye ott az a kockázatos, hogy a felhasználók a WhatsApp esetében nem nagyon szeretnék azt, hogy a WhatsApp fiókjuk összekapcsolásra kerüljön a Facebookkal. Ott valószínűleg nagyobb az ellenállás.
A vendégünk dr. Törőcsik Mária lesz, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának egyetemi tanára, és vele az idősödő fogyasztók fogyasztási szokásáról beszélgettünk pillanatokon belül. Rebrief. A vonalban pedig itt van velünk dr. Törőcsik Mária, megbeszéltük, hogy tegeződünk. Szervusz, üdvözöllek!
Igen. Szervusz!
Ugye a 2020-as trendek, reklámtrendekkel kapcsolatban készült egy kutatás az idősödő magyar lakosság öregedéssel és vásárlási szokásaik megváltozásával kapcsolatos vizsgálata, ez a kutatás címe. És melyek voltak a legtanulságosabb pontok ebben a kutatásban a reklámszakmát tekintve?
Azzal szeretném kezdeni, hogy ez egy EFOP kutatás, egy projekten belül képződött kutatás, és annyiból nagyon sajátságos és újszerű, hogy az 50 és 70 év közötti kohorsot, tehát életkorúakat kérdeztük meg, és kifejezetten az volt a kutatás fókusza, hogy az öregedéssel, vagy idősödéssel hogyan változnak meg a vásárlási szokások. Nyilvánvaló, ha valakinek ilyen célcsoportja van, annak fontos tudás az, hogy például a vásárlással kapcsolatban, mik a megállapításaik a megkérdezetteknek. Még egy mondat erről a kutatásról, hogy ez egy reprezentatív minta, tehát a korosztály országos átlagát visszaadja. Na most, hogy a reklámkészítők számára mi a legfontosabb megállapítás? Ugye egyrészt azzal kezdeném rögtön, hogy a saját életkorukat is sokkal fiatalabbra teszik érzés szerint, mint ahány évesek egyébként.
Ezzel kapcsolatban ugye volt a tanulmányban egy megállapítás, hogy igazából az emberek azt mondják, hogy három koruk van. Van a biológiai koruk, ami konkrétan az az idő, ami a születésük óta eltelt valóban. Ezen kívül van még két másik kor, amivel szerintem azért érdemes megismerkedni ezzel a másik kettő kor fogalommal.
Hát ugye a kronológiai életkor az egy egyszerű történet, mert megmondja, hogy mikor született és ki lehet számítani. Ez, amit mi feszegetünk, ez a szubjektív életkor érzés, és ez általában több dologból áll össze, abból, hogy mennyire aktív valaki, milyen egészségügyi állapotban érzi magát, kinézetre mit gondol, hány éves, és összességében hány évesnek gondolja magát. Tehát ez az önkép, ami a saját korával kapcsolatosan meghatározó, és mi egy ilyen 4-5 év differenciát tapasztaltunk a teljes mintán belül, de nem olyan régen volt egy másik kutatás, ahol 7 évet mértek, és nem is az évek száma a legfontosabb itt, hanem az, hogy tehát van egy ilyen differencia, hogy valamivel fiatalabbnak érzik magukat különféle szempontok alapján az emberek, de ez nem a 20-as éveik, vagy nem a 30-as éveik. Tehát az a kép, amikor sokszor nekik szóló termékek számukra nagyon fiatal arccal kerül bemutatásra, az ugye nem releváns. Tehát egyrészt ez egy szerintem egy fontos megállapítás, de körülbelül ezt is tudtuk, csak alá tudjuk támasztani számokkal. Annyi, hogy nyilván nem szívesen néznek szembe a korukkal, de az sem igaz, hogy ezt letagadnák, vagy olyan mértékig letagadnák, hogy nem tudom, 20-as, 30-as évbeli arcokkal tudnának azonosulni. Ugyanakkor meg már olyan tapasztalt fogyasztókról beszélünk, akik már nem nagyon hazudnak maguknak. Tehát azért van egy szembenézés, és van egy racionalitás is a világ értékelésében.
Termékvásárláskor a döntési folyamatokban milyen eltérés van a fiatalabb és idősebb korosztályok között? Ha lehet ilyet általánosítani, ki az, aki impulzívabb, ki az, aki inkább a racionálisan az érveket, terméktulajdonságokat nézi, van-e ebben eltérés a fiatalabbak és az idősebbek vásárlási szokásaiban, döntéseiben.
Biztos, hogy van. Biztos, hogy van. Ugye ne felejtsük el, hogy ez egy életív, amiről beszélünk. Tehát a fiatalok még építkeznek, nagyon sok olyan terméket, szolgáltatást vásárolnak, ami például a párkapcsolati dolgokhoz kapcsolható, vagy lakás építéshez, vagy fészek teremtéshez. Az idősebbek esetében pedig azért nagy rész ezek megoldott problémák, tehát inkább a fenntartása célja a vásárlásoknak. De most ne ilyen nagy horderejű dolgokra gondoljunk, mint lakás, vagy ház, vagy autó, hanem mondjuk a mindennapokra fókuszáljunk, akkor azt mondanám, hogy mi úgy közelítettük ezt az egész kérdéskört, hogy arra próbáltunk kérdezni, hogy mennyire szeret vásárolni, mennyire élmény neki a vásárlás, és mennyire feladatszerű. És az más kutatásokból is kiderült, hogy a nők azért sokkal jobban szeretnek vásárolni, mint a férfiak. De az is kiderült, hogy ahogy idősödünk, most nyugodtan lehet így fogalmazni, úgy a vásárlás élményszerűsége is csökken.
Azt jelenti, hogy az idősebbeknek a márkaélmény, meg az impulzív vásárlásra építő kampányok nem fognak olyan jól működni? Nekik több racionális érv kell?
Hát ilyen nagyon egyszerűen azt mondanám, hogy nem, mert nem impulzív vásárlók. Nagy arányban. Tehát amikor valami vásárlást fontolgat, és az utóbbi időben például ez úgy jellemzőbb lett rá, például jobban odafigyel, hogy mit vásárol. Tehát növekszik a tudatossága, és az impulzus vásárlások aránya csökken. De az akciókra például sokkal érzékenyebben reagálnak, mint korábban. Tehát ahogy átkerül egy olyan élethelyzetbe, hogy nyugdíjassá válik, és mondjuk nincs tőke jövedelme, és azért a magyar lakosság nagy részének nincs, akkor ugye abból kell gazdálkodnia, és akkor jelentős mértékben ezért is szorul háttérbe az impulzus vásárlás, mert ténylegesen meg kell fontolni, hogy mire költenek.
Az előbb a tudatosságról volt szó, visszatérnék egy picit ide, mely korosztályok márka tudatosabbak?
Hát a márkáknak a jelentése az a fiatalok számára sokkal inkább fontos, mint az idősebbek számára. Ott ugye a márkának van egy ilyen önazonossági, identitáshoz kapcsolódó tartalma is sok esetben, meg egy közösséghez való tartozásos tartalma is. Tehát több érzelmi síkon tudnak kötődni a márkákhoz, és ezek fontosabbak számukra, nem feltétlenül az árértékarány lesz a jellemző. Ahogy azért életkorban megyünk előre, ez a márkahűség attól függ, hogy mit csinál a márka. Mert ha a márka ténylegesen úgy teljesít, ahogy gondoljuk, akkor megmaradhat ez a lojalitás, és még tovább erősödhet is.
Az influencer kommunikációt, márkaarcoknak, márkanagyköveteknek a használatát, az mostanában az ügyféloldal, márkagazdák szívesen alkalmazzák. Ennek az idősebb korosztálynak mennyire jó az, hogyha egy márkához vagy termékhez kapnak mellé egy arcot is, akár egy ilyen influencer jellegű, akár csak egy ilyen konzervatívabb szerepben, mondjuk egy reklámspotban megjelenő hírességet.
Én szerintem ugyanolyan fontos, mint akármelyik korosztálynak, tehát számukra is fontosak ezek a példák vagy minták. Csak én úgy gondolom, hogy addig, amíg a fiatalabb korosztály esetében az influencerek ott fölépítik magukat, és ugye maguk próbálnak teret nyerni, ismertséget szerezni, addig az idősebbek esetében a márkáknak kellene influencereket építeni. Mondjuk a hazai piacot alapul véve, így segíteni kellene a márka tulajdonosoknak abban, hogy ilyen korosztályú influencerek is felbukkanjanak. Mert én nem tudok mit kezdeni, hogyha 70 éves vagyok, egy 40 évessel, akinek egészen mások a problémái, és más dolgokra fókuszál, mint ami számomra fontos lenne. Ez nyilván mindenkinek egyre fontosabb téma. Tehát ahogy eléri a lakosság 30%-át, vagy meghaladja ez a korcsoport. És ugye a legújabb KSH statisztika szerint az 55-64 éveseknek a legmagasabb a jövedelmük.
Dr. Törőcsik Mária, köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
Nagyon köszönöm a figyelmet, örülök, hogy egy kicsit beszélgethettünk erről a fontos témakörről és csoportról.
Kedves hölgyeim és uraim, önöknek pedig köszönöm a mai figyelmet, ezt az adást is, mint az összes eddigit a mediator.hu per ebrief oldalon hamarosan visszahallgathatják. További jó rádiózást, viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu per Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.